www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Harak útján című hadtörténeti műsorunk 23. adása. Mai témánk a magyar és lengyel katonai és biztonságpolitikai kapcsolatok a 19. században. Vendégem pedig, kérem mutatkozzon be a hallgatóknak.
Máté Endre vagyok, a Viszocki Légió Hagyományőrző Egyesület egyik alapítója és szakmai vezetője.
Hogy kell ezt rendesen ejteni, mert én nem igazán vagyok
otthon. Viszocki. Azt... Nevünket József Viszockitól kaptuk örökül, aki 1848-49-ben a Magyarországon harcoló lengyel légiónak volt a vezetője.
A légió történetére még majd később visszatérünk. Elő viszont beszélhetnénk magáról a hagyományőrző egyesületről, tevékenységről, honnan jött ez az egész ötlet.
Nos, nagyon érdekes volt ez, ugyanis én a civil szférában történő idézőjeles pályafutásomat még a 90-es évek közepén a Kossuth Szövetségnél kezdtem. Voltam tag, aztán később alelnök, katonai hagyományőrzéssel foglalkozó alelnök, kezdtünk ott is építgetni egy kis hagyományőrző csapatot, és ha jól emlékszem, 1997 áprilisában az akkori elnökünk nem tudott elmenni a tavaszi hadjárat rendezvénysorozatra, amelynek már akkor is nagy hagyománya volt, és megkért, hogy helyettesítsem őt. Az isaszegi csatatéren találkoztam egy régi ismerősömmel, akinek lengyel kapcsolatai voltak, és ott bemutattak az akkori országos lengyel kisebbségi önkormányzat elnökének, dr. Szutárszky Konrádnak. Szinte egyszerre jött az ötlet, hogy alakítsunk egy hagyományőrző lengyel légiót, ugyanis ugye ez egy többnapos rendezvénysorozat, ez a tavaszi hadjárat, ez 60-ból, sőt most már boldog településről indul, és Vácnál ér véget az első szakasz. Egy héten át vonul a fősereg, és ez szó szerint lehet és kell érteni. Huszárok, egyéb lovasok, tüzérek, gyalogosok, betyárok, és népviseletben a markotányosok és az egyéb kiegészítő hadiné. A isaszegi csata az közepére esik körbelül, ugye április 6-ára, és már az addigi úton is több településen is hallottam, hogy hát a lengyel légió hol van, ők is itt küzdöttek akkoriban, tehát ez érlelődött meg, hogy akkor hozzunk létre egy ilyen lengyel légiót. Tekintettel arra, hogy az elnök úr már akkor is elég idős volt ahhoz, hogy ő beöltözzön, így felkért, hogy részt vennék-e a csapatszervezésben, vállalnám-e a beöltözők 1848-49-es egyenruhába. Ezt örömmel vállaltam, annál is inkább, mert egy negyed részben magam is lengyel származású vagyok, édesapámnak az édesanyja, tehát ugye akkor a apai nagymamám volt, már Magyarországon született ugyan, de lengyel családból származó. Ők 63-as menekülteknek a leszármazottai voltak.
Vagyis az 1863-as
igen.
lengyel szabadságharc emigránsai.
Igen, az úgynevezett januári felkelés után jött át a déd, vagy ők nagyapa, ahogy így állítólag magasrangú orvos, katonaorvos volt, és hát a felkelés leverése után jöttek Magyarországra. Érdekes ez, mert a lengyeleknek ilyen hónapokról elnevezett felkeléseik, vagy januári felkelés, novemberi felkelés, és még van néhány.
Mondjuk ez nálunk is megfigyelhető, mert itt márciusi ifjakról, meg forró őszről is, októberről, meg októberi márciusról beszélünk. Akkor folytathatnánk ott, hogy áll most ez egyesület tevékenysége.
Akkor egy kicsit, tehát akkor 97. április 6-án az isaszegi csatatéren fogant meg a légió megalapításának a gondolata, és rá egy évre meg is született. 98. március 13-án mutatkozott be az első két légionista, nekem még akkor magyar zsinoros honvéd egyenruhám volt, mert a Kossuth Szövetség részéről ugye én magyar csapatot szerettünk volna létrehozni. Itt sokkal mozgalmasabbnak találtam, és sokkal nagyobb szándékot arra, hogy ez mindez megvalósuljon. Valahogy érdektelenség volt. Itt viszont a hazai lengyelség körében tartottunk egy toborzást, és nagyon nagy sikerrel, tehát az első két egyenruhát, két ulánus egyenruhát Lengyelországból kaptuk, két karddal is, a francia mintájú külső kosaras karddal. Az Angelika kávéházban volt a sajtó bemutatója ennek, ezek után már a március 15-i ünnepségeken is részt vettünk, és következő hónapban pedig már vonultunk mi is a fősereggel április 1-e és 8-a között a tavaszi hadjárat rendezvénysorozaton.
Szoktak-e hadijátékot rendezni? Hogy néz egy ilyen hadijáték?
Akkor még mindig hadd maradjak ezen a tavaszi hadjárat rendezvénysorozaton, egy kicsit ez propagálva is, népszerűsítve, bár nagyon népszerű, több ezren vagy tízezren vesznek részt nézőként is egy-egy rendezvénysorozaton. Jelenleg 4 csatát, jobban mondva az utóbbi években már csak 3-at vívunk, 60-ban kezdődik egy koszorúzással a 60-i csata emlékére, utána Boldogon csata bemutató, Jászberényben városi ünnepség van 3-án, majd április 4-én, ugye ismerős a dátum, az ünnepnap egyébként Nagykátán és Tápióbicskén, ilyen helyi ünnep, jó, mondjuk nem a szovjetek bejövetele emlékére.
Igen, pedig egy átlag ember rögtön erre asszociál.
Bizony, település ünnep, ugye akkor volt a tápióbicskei csata, az egyik legnagyobb magyar győzelem volt a tavaszi hadjárat idején. mára ez lett a legnagyobb csatarekonstrukció is. A tápióbicskei és a nagykátai hagyományőrző egyesületek mindkét településen tüzérek és kishonvédek vannak, ott huszárok nincsenek. Újjáépítették az eredeti helyén a Tápió folyó felett. Ennek a környékén zajlik a hadijáték, mindkét oldalon nagyon nagy tágas tér van, tehát ahol a több száz lovas tud körbe-körbe nyargalni, egy lovassági csaták vannak, gyalogsági vonulások, sortüzek, nádból, meg éghető anyagból, fából rekonstruálják jelképesen a falut is, ahova ugye Klapka eléggé felelőtlenül behatolt, és a horvát gránátosok pedig a házakból ták tűzzel, és ahonnan vissza kellett vonulnia, és végén ugye mindig fölgyújtódik ugye a lövegektől, tüzétől ez a kis falu, néhány ház, templom, és hát ott ér véget a csata, amikor visszanyomjuk az osztrákokat a Tápió hídján. Tehát ez nagyon nagy, mondom, hogy több tízezren szoktak részt venni legalább. Isaszeg is nagyon nagy volumenű, ott mások a terepadottságok, ugye ott már ott van a Szoborhegy, és annak az oldalában szoktak a nézők megtelepedni, és akkor lenne a Szoborhegy alján, a csatatéren van hasonló koreográfia alapján a csata, mint Tápióbicskén, templommal, rohamok ide-oda, vonulás, hullámzás, minél látványosabban.
Mondjuk az osztrákokat, azokat kik alakítják? Most vannak
hát
osztrák...
ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, az még egy 8-10 évvel ezelőtt jöttek osztrák katonai hagyományőrzők, de ahogy fogyott az erre költhető pénz, így már nem tudtuk őket meghívni. Delegációs szinten képviselik magukat, valóban néhány osztrák jött, egyébként az osztrákok is csehek, érdekes módon ennek a kornak a hagyományőrzés tekintetel arra, ugye, hogy nem volt önálló Csehország sem.
Így van.
Akkoriban. Ők előszeretettel öltöznek be, így őket szoktuk meghívni. Most úgy néz ki, hogy mindig vagy kigyufázzuk, vagy beosztjuk, hogy ebben az évben te voltál, vagyis az előző évben te voltál, most te legyél, légy szíves. Uh-huh. Egyszer egy nagyon kellemetlen helyzet alakult ki, szóval majdnem diplomáciai bonyodalomhoz vezetett, ugyanis a szervező Fülöp Tibor Zoltán, igen, jó barátom, megkért, hogy erre nincsenek osztrákok, nem jöttek, sőt, nem akarnak beöltözni a többiek, legyetek már, van 15 osztrákunk még, ti is átmentek 15-en, akkor az már
valami.
Ugyanis akkoriban még a lengyel légió az első korszakbeli egyenruhát viselte, amit 1848. októberétől 49. májusáig hordtak, fehér posztó zubbony, piros kézelővel és piros gallérral, és szürke nadrágban voltunk, ugye a jellegzetes lengyel rogatívkával a fejünkön, a négyszögletes, elfordított, igen, négyszögletes csapkával. És hát mondta Tibor, hát ti is fehérek vagytok, menjetek már át, és jó, hát figyelj, játék végül is, hát így most van, megmentettük a helyzetet, ez is a barátságnak a lényege. Igen ám, csak hogy eljött a lengyel nagykövet, és a felesége is megnézte a csata bemutatót.
És gondolom zokon vette.
Különösen a felesége mondta, hogy hát a történelemben ilyen nem volt, hogy a lengyelek a magyarok ellen harcoljanak. Arról ne is beszéljünk, hogy az isaszegi csatatéren. Ez valami borzasztó dolog, és ilyet még egyszer nem, mert jegyzéket fognak küldeni a Tibornak. Na, szóval azóta sem mernek minket megkérni, hogy álljunk át a másik oldalra.
Hát én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire kínos lehet.
Bizony. Pláne, amikor még delegációk is jönnek, ugyanis Isaszeg viszont lengyel emlékhely. Nagyon sok lengyel katonasír van a település környékén. Őrzik a lengyel légió emlékét. A református templomnak a falán egy hatalmas Viszocki emléktábla van. A helytörténeti múzeumban külön tárlók vannak a lengyel légiónak szentelve, és ezért erre nagyon kell vigyázni.
Tavaszi hadjáraton kívül a légiónak szokott-e még valahol fölépése lenni?
Évente 50 és 60 között van a rendezvények száma, amin részt veszünk. Na most azért ehhez hozzátartozik, tehát hogy a tavaszi hadjárat alatt, tehát azt is úgy egy rendezvény, délelőtt elmegyünk, az egyik településre koszorúzunk, díszlövést adunk, díszmenet, utána pihenés, ebéd, délután egy másik településen, tehát ez már kettő. De egyébként kivesszük, akkor is nagyon sok felé megyünk. A légióban most olyan 18-20 fő állt az átlag létszám, bár 25 ember be tudnánk öltöztetni, mert van annyi ruhánk. Több korszakot képviselünk, 1848-49-ét, ugye ez a fő. Akkor a második világháború korszakát, jobban mondva az 1935 és 39 között hordott egyenruhát tuk magunknak készítettünk, vagy kaptunk Varsóból, tehát a Piłsudski korszak végét és az első és a második világháború kezdetét. Van két varsói felkelő egyenruhánk is, azt ugye nem volt nehéz, mert a varsói felkelők a németekről húzták le a mundért, úgyhogy kicsit Wehrmachtos a kinézetünk, de az ékítmények azok ugye már a megkülönböztető jelzések a lengyel.
És mondjuk akik Monte Cassinónál harcoltak, vagy itt Normandiában.
Igen, igen, most készül két angliai, az 1940 mintájú egyenruhánk, amit már Angliában hordtak a lengyelek, az már nem zárt nyakú zubbony volt, hanem mint a zakóknak ilyen kihajtott gallérú és nyakú, tehát az egy kicsit más, és hát 56-ot is meg tudjuk jeleníteni, van ugye a poznányi 56, meg a budapesti 56, ugye ez a két korszak kabát,
Lóden kabát,
igen, igen, tehát ebből is
egy pufajka.
Az már a másik oldal.
Igen, de mondjuk hordták az 56-osok is, mert hideg volt.
Amit az oroszok húztak le.
Így van, így van.
Így jön ki általában az 50-60 rendezvény, hogy ezt a sok korszakot hívnak minket egy könyvbemutatóra, tehát egy második világháborús lengyel témával foglalkozó könyvbemutatóra álljunk ott az bejárati ajtónál, emeljük a fényét, vagy a oklevél átadásnál egy tanulóknak megrendezett lengyel tanulmányi vetélkedő legyünk ott beöltözve, tehát ezekkel együtt jön össze. Nem csak nagy dolgokra kell gondolni, hogy csata bemutató.
Természetesen.
Meg nagy marsok, meg hasonló. Úgyhogy
minden nap nem lehet azt csinálni.
De megpróbáljuk beosztani, de szívesen csinálnám.
Arról is beszélhetnénk még, hogy mondjuk Lengyelországban mennyire van ezeknek hagyománya. Ott hogy ünneplik meg, igen, mondjuk a hagyományőrzők, a 30-31-es szabadságharcot és a többi?
Vannak csapatok. Én nem voltam még Lengyelországban 30-31-es szabadságharcos ünnepségen, rendezvényen éppen akkor, de vannak ilyen csapatok. Szerettük is volna fölvenni velük a kapcsolatot. Különböző okok miatt ez nem jött össze. Erről nem tudok különösebbet mondani, hogy ott végig csinálják-e az egész hadjáratot, vagy annak egy-egy szeletét, csak ugye Litvánia és Lengyelország között nem túl jók most a politikai kapcsolatok, úgyhogy meg Ukrajnával sem, meg Fehér Oroszországgal sem, ugye, amelyek ennek a területnek az utódállamai, de egy biztos, hogy mindkét hősi korszakukat az 1830-31-es szabadságharcot is nagyon sokan ápolják, és a Kosciuszko-féle felkelésnek és harcnak is az emlékét nagyon sokan. A leghíresebb csata volt ekkoriban ugye a Racławicei csata, amelyről még a 19. század végén egy hatalmas nagy körképet, egy panoráma körképet is festettek hasonlóan a mi feszti körképünkhöz. Egyébként a feszti körkép készítője lengyel részről ugyanaz volt, mint a Racławicei körképnek, és ahol az oroszokat tönkreverte a lengyel felkelő reguláris is kaszás hadsereg.
Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára jövünk vissza. Milyen zenét fogunk most hallani?
Hát most hallgassuk meg először a Hey Now-t, ez a Krakói Mária templomban szól, hasonló, mint nálunk a déli harangszó, de náluk trombitával adják elő. Ennek az a legendája, hogy amikor a tatárok lerohanták Lengyelországot ugyanabban az időben, amikor mi is elszenvedtük ezt. Akkorib a Mária templom tetején egy figyelőállás volt, és amikor látta az őr, hogy jönnek a tatárok, akkor elkezdett trombitálni, riadót fújt, de egy tatár nyilvessző torkon találta, és itt ez meg is szakad a helynál, lehet ezt hallani. A helynál egyébként a magyar hajnalnak megfelelő szó, kifejezés. Utána pedig lesz a Pobutka Krakuszów, tehát krakkóiak ébresztője. Ez a két szám egybe van, hallgassuk meg így a kettőt együtt.
Rendben. Beszélhetnénk akkor a magyar-lengyel kapcsolatok történelmi előzményeiről. Elsősorban Lengyelország kapcsán, ugyanis magyar történelmet szerintem még kicsit jobban tudjuk, mint a lengyel, de hát minden ország így van ezzel.
A lengyel légió eszméje az 1795 utáni időkben nyúlik vissza, amikor, mint ahogy a műsor első, a zene előtti részben beszéltünk Tádeusz Kosciuszkóról, ő vezette felkelés leverése után nagyon sok képzett lengyel tiszt és tiszthelyettes, de akár legénységi állományú katona is külföldre menekült, leginkább Franciaországba mentek. Nagyon jó kapcsolatok voltak a történelem folyamán mindig is Lengyelország és Franciaország között. Ezt mondjuk Ausztriának lehet köszönni, ugyanis az osztrákok viszont a lengyelekkel és a franciákkal voltak rosszban, ugye, és az osztrák birodalom, a Habsburg birodalom két tűz közé volt szorítva Lengyelország, a nagy királyi Lengyelország és Franciaország által, és ugye hogy is van a közmondás, hogy a ellenségemnek az ellensége
a barátom,
tehát valahogy így volt, bár meg kell, hogy mondjam, a királyi Lengyelország nem fenyegette Ausztriának a szuverenitását sohasem, szemben ugye Ausztriával, amelyik nagyon agresszív terjeszkedő volt itt Közép-Európában.
A poroszokról nem is beszélve, a teuton lovagokról.
Meg az oroszokról, ugye? Tehát azért találunk itt egy-két ilyen agresszív...
Ha egy kicsit visszagondolunk a korszak időszakra ekkor volt az a royalista tábor, Anglia, az Osztrák Birodalom és Poroszország intervenciós háborúja forradalmi Franciaország ellen ebben az időszakban.
Igen.
Maga a köztársasági rendszer volt az, amit ezzel az intervenciós támadással az osztrákok is Angliával szövetkezve természetesen meg akartak dönteni Franciaországban.
Itt találták meg a lengyelek az igazi szövetségest, akkor, miután 1795-ben három részre osztották Lengyelországot, a poroszok, az oroszok és az osztrákok egymás között. Ugyanis miért következett ez be, vagy minek kapcsán? 1791. május 3-án Lengyelország alkotmányt kapott az akkori királytól. Ez az alkotmány az 1789-es francia emberi jogok nyilatkozatának továbbfejlesztett, tökéletesített, állami szintre emelt változata volt. Európa első és az Egyesült Államok után a világ második olyan alkotmánya volt, amely még ma is megállja a helyét. Lengyelország szomszédai nagyon megijedtek ettől az alkotmánytól, hiszen gondoljunk bele, hogy ugye a három nagy szomszéd, különösen a cári Oroszország, és leegyszerűsítve nagyon gyorsan egy olyan konfliktus helyzetet teremtettek, amely által Lengyelországot le lehetett katonailag rohanni, de a koncból jutott Ausztriának is, és Poroszországnak is. Lengyelország legnagyobb kiterjedése az 1600-as évek közepén, a Lengyel-Litván Unió idején 725 ezer négyzetkilométer volt, 12,2 millió lakossal.
Ez körülbelül akkora, mint kettő darab történelmi Magyarország.
Így van, igen. Köszönöm, hogy kisegítettél. Ennek a 65%-át kapta meg Oroszország, a poroszok 20%-ot, és Ausztria 18-at, Galiciát. Még egy érdekesség, hogy ezért nagyon sokat járok Lengyelországban, munkám folytán is, és sehol nem láttam nagy lengyelországos matricát lengyel kocsik hátulján. Nagy lengyelországos pólót, zászlókat, kitűzőket, és érdeklődtem, hogy gyerekek, hát hogy van ez? Hát, és akkor mondták nekem, hogy Lengyelország határai képlékenyek voltak, azt lehet mondani. Volt egy központi rész, ami azért úgy megmaradt, de a szélek mindig változtak. 50 évenként, 80 évenként, ha már 120 évig stabil volt, akkor azt lehet mondani, hogy az már egy nagyon jó időszaka volt Lengyelországnak. Hullámzott, változott, mint az amőba, az állam határa. Volt, amikor ugye a legnagyobb kiterjedése 725 ezer négyzetkilométer volt, de volt, amikor csak egy olyan 50-70 ezer négyzetkilométer volt, mert éppen annyi maradt meg.
Ez a központi rész, ez hol van? Ez Krakkó körül, vagy hol?
Krakkó, Poznany, Varsó, háromszöget lehet venni. Ez maradt meg általában. Ugye nagyon érdekes, egy pillanatra csak ugorjunk vissza 1939-be, ugye, amikor a németek lerohanták Lengyelországot, ugye a glivicei rádióadó
ellen. A glivicei fiaskó.
Állítólagos provokációra. A Glivice már a határ volt tulajdonképpen, igen. Ugye a lengyel-német határ most meg elég messze van onnan. De területet nem vesztett olyan sokat a első világháború utáni, tehát a 18-as Lengyelországból, mint amennyit mi veszítettünk.
És a lakosság az hogy oszlik meg?
Egyszer volt egy, sőt, majdnem borozgatást mondtam, de hát lengyelekkel nem lehet borozgatni, mert volt olyan, hogy vittem ajándékba 6 puttonyos tokai aszút.
Igen?
És megköszöntek, jó, köszi szépen, berakta a spájzba, de jó, rendben van, és akkor hozta a vodkát, meg a jó kis sört, és akkor azt ittuk, tehát nincs olyan nagy becse a bornak, mint nálunk. Na, az a lényeg, hogy egy sörözgetés, meg vodkázgatás közben valamelyik katonai hagyományőrző rendezvény után kifakadt egy lengyel hagyományőrző, hogy micsoda igazságtalanság volt ez a Versailles békekötés, hogy Lengyelország elveszítette az ősi területet. Ők egyébként Grodno, Lvov, ugye régen Lemberg volt,
igen.
Most Lviv, vagy nem, de minden állam alakulat más, az oroszok, az ukránok, a lengyelek, az osztrákok, mindegyik más, hogy mondja, elvesztették, ami tulajdonképpen nem egy olyan nagyon nagy terület, tehát területet nem veszítettek, csak valóban lakosságot, és kaptak helyette más etnikumú lakosságot, és akkor én elmagyaráztam ugye ezt a mi trianoni, ahogy az előbb mondtad, fiaskónkat, és akkor kicsit úgy magába szállt, hogy hát akkor az mégsem volt olyan.
Így van, hát 1918-as év nekik a szabadság volt, nekünk meg a legnagyobb tragédia.
Megbeszéltük ugye a lengyel alkotmányt, hogy ez micsoda nagyszerű dolog volt. Mai napig ünneplik a lengyel nemzeti ünnep május 3-a, és hát nálunk, mint nálunk, ugye augusztus 20-a. 1794 márciusában kirobbant a Kosciuszko Tádé vezette felkelés, melyet sok csata és ütközet után sikerült csak az oroszoknak november hónapban levernie. Szegény Kosciuszko Tádét egész vezérkarával együtt elfogták egy vesztes csata után, és ezek után kapitulált a megmaradt hadsereg. Nagyon érdekes volt ennek a felkelésnek a személyi állománya, ugyanis hát felkelést ugye a nemesek kezdeményezték, viszont nagyon nagy mértékben azt lehet mondani, hogy 50%-ban a fegyveres, jól fegyverzett, felfegyverzett nemesek és a reguláris katonaság mellett sereget meg a kaszások adták. Népfelkelők voltak, és ők adták a
hadsereg második
felét. És nem szaladtak meg az legelső ágyulövéstől, mint a mi szegény népfelkelőink ugye a Pándorfi ütközetben 1848 októberében, de hát az egy más korszak volt, más politikai háttérrel. Tehát a Kosciuszko felkelés után ugye nagyon sok tiszt ment, meg lengyel felkelő ment Franciaországba, és amikor ugye Napóleonnak kezdett a csillaga felfelé kúszni az égen, látták ők is a reménységet arra, hogy esetleg Napóleon által újból visszaszerezhetik Lengyelország függetlenségét, és elkezdték alakítgatni a lengyel légiókat. Tehát a légióról többes számban kell beszélni, ugyanis az első lengyel légiót Jan Hendrik Dombrovski tábornok hozta létre 1797-ben, és Napóleon oldalán küzdve három hadjáratot vezetett Olaszországban az osztrákok által megszállt területek Franciaországhoz csatolásáért. Idegen hatalmi célokat szolgált ez a 7-8 ezer légiós, és úgy nézett ki, hogy először északra indultak, de a Fiumétól északra eső Palma Nova településnél tovább nem jutottak, olyan erős osztrák ellenállásba ütköztek, és utána már csak délre sodródtak, és egészen Nápolyig harcolták végig az itáliai hadjáratot, mikor is már Napóleon békét kötött Ferenc császárral, és ezáltal sajnos az ő reményeik is elszálltak nagyon rövid időre, mert
a háború folytatódott Ausztria ellen, igen, illetve a német-római birodalom
igen,
ellen.
Igen, pontosan. A lengyel légió legendás hőstette volt például az 1808-as spanyolországi hadjáratban a Somosierrai lovasroham, ahol 1440 méter magasságban, szintmagasságban lévő hegységben 300 méter szintmagasságot leküzdve rohamozták meg a lengyel ulánusok a császári gárda első lovas ezredével együtt a spanyol felkelők állásait. Ez a csata összesen 8 percig tartott, és 50-60 lengyel ulánus veszítette életét, de felszabadították az utat Madrid felé, és folytatódhatott a Napóleon spanyolországi hadjárata. Lengyel zászló alatt, de francia hadsereg mellett harcoltak, amely viszont ugye akkoriban területszerző hadjáratot folytatott, de ők úgy voltak vele, hogy az ördöggel is szövetkeznek Lengyelország szabadságáért. Tehát, hogyha csak így érhetik el, hogy lengyel hadsereg újból lengyel földre lépjen, akkor a franciákkal kell együtt harcolni.
A napóleoni háború kapcsán annyi kérdésem lenne, hogy Győrnél is volt egy nagy ütközet. Ott harcoltak lengyelek?
Nem tudom. Megmondom őszintén, nem tudom, de szerintem nem, vagy ha igen, nem szervezetten légió formájában, hanem besorozott vagy önkéntes lengyel katonák francia kötelékben, francia századokban, de nem tudok róla, hogy ott lengyelek lettek volna. Azt tudjuk, hogy tőlünk ugye kik harcoltak ott, a nemesi felkelők, Széchenyi is részt vett, nagyon kalandos menekülése volt neki egy csónakon, de erről nem tudok. Ez egy újabb kutatási terület lesz. Lehet, hogy majd fogok ezzel foglalkozni, és akkor majd egy majdani műsorban megosztom a kedves hallgatókkal.
Rendben, hát én állok elébe.
No, egyébként térjünk még vissza egy pillanatra erről az olaszországi, spanyolországi harcokra, ugyanis ekkor született meg a lengyel himnusz is, amit majd meg is fogunk hallgatni mindjárt. Először még Dombrovszki mazurkaként, ugye Dombrovszki tábornokot nagyon szerették a katonái, akkor keletkezett ez a mazurka, amiből később a lengyel himnusz lett.
Hogy érintette Lengyelországot Napóleon csapatainak lengyel földre való lépése? Most itt gondolok az oroszországi hadjáratra.
Igen. Napóleon 1807-ben létrehozza a Varsói hercegséget, és szentesíti az 1791-es alkotmányt.
Akkor ez lényegében a lengyelek álmainak a beteljesülése
igen,
volt?
Igen.
Legalábbis papíron.
Papíron, igen, meg pillanatnyilag. Az ország a francia császárság szövetségeseként nyerte el a látszat függetlenségét, vagy bábállam volt, lehetne ezt is mondani, ugyanis nem teljesen lengyel királyt kapott, egy 100 Frigyes Auguszt 100 király lett, aki azért lengyel is volt, mert akkorban olyan dinasztikus kapcsolatok voltak, de hát nem kifejezetten. Körülbelül úgy, mint a Károly Róbert, vagy a Nagy Lajos, ugye magyarrá váltak azért ők is, ha úgy vesszük, de azért mégiscsak Anzsu háziak voltak.
És mondjuk lett volna a lengyel uralkodó házban olyan ember, aki mondjuk szívesebben láttak volna trónon?
Hát, még akkor is, hogyha... lehetett volna, vagy választhat, vagy tudtak volna azért maguk közül választani. Ez mindenféle megegyezés, meg paktum volt. Na most azért azt kell tudni, hogy már nem az első 100 származású király volt ez a Frigyes Auguszt. Ez a nagy politika. Úgyhogy mi maradjunk a kis politikánál.
És a katonapolitikánál. És a katonapolitikánál. Elvégre ez egy hadtörténeti műsor.
Igen, ahogy mondtad a bevezetődben, a felkomban a védelempolitikánál. Tehát akkor eljutottunk oda, hogy ezt egy bábállamnak lehetne nevezni, de az akkori körülmények között mégis a függetlenség illúzióját adta a lengyeleknek. Cserébe a lengyel katonák ugye részt vettek Napóleon 1807-es Ausztria elleni hadjáratában, amelyben József Poniatowski herceg főparancsnok vezetésével tönkreverve az osztrák hadsereget, visszaszerezték az elszakított dél-lengyelországi területeket, ami nagyon nagy szó volt, hiszen Galícia visszatért Lengyelországhoz. Az ország állapotában az 1812-es oroszországi hadjárat következményei hoztak nagyon komoly változást, amikor a Moszkva alól visszavonuló francia csapatok lépésről lépésre kiszorultak Lengyelországból, lengyelek magukra maradtak.
Az egyik műsoromban foglalkoztam a háborúk és a járványos betegségek kapcsolatával. Konkrétan a Napóleon vállalkozásai közül ez az oroszországi volt a legérdekesebb, ugyanis a La Grande Armée már úgy érkezett meg Lengyelországba, hogy országos tífuszjárvány dúlt.
Igen.
És mire Moszkva aláértek, a tifusztól a 200 ezeres hadseregből 80 ezeres maradt, vissza meg kb. 20 ezeren jöttek.
Igen.
Ezen kívül mindenféle vérhas pestis, ami belefért, pusztította a hadsereget, úgyhogy ez az óriási járvány volt az, ami véget vetett a hadjáratnak.
Igen, egy érdekes dolog, hogy a visszavonulásnál ugye az akkori határfolyó, a Berezina partját is a lengyel ulánusok védték, fedezték, alkotva egy hídfőt, mert, és biztosították az átkelést, mert különben az is még katasztrofálisabb lett volna. volna ugye legyengült, fegyvereit eldobált hadsereg.
Mi lett Lengyelország sorsa a napóleoni birodalom összeomlás után?
Na most, ahogy az előbb említettem, hogy lépésről lépésre a franciák kihátráltak a lengyel területekről is, Poniatowski hercegnek, ugye aki a főparancsnok volt, két választási lehetősége maradt, vagy marad a varsói hercegség területén, bevárja az orosz csapatokat, és megpróbál megegyezni Első Sándor cárral, vagy esküjéhez híven a franciákkal együtt hátrál tovább, és próbálja feltartóztatni az ellenséget egy majdani visszatérés reményében. Poniatowski az utóbbit választotta, Napóleonnal együtt hátrált ki a katonáival Lengyelországból. A lengyel csapatok részt vettek az 1813-as népek csatájában, a Lipcsei csatában is, ahol Poniatowski herceg is elesett nagyon szerencsétlen körülmények között, ugyanis belefulladt visszaonlás közben egy mocsaras terület, kiöntött folyó általi ártérben ott belefulladt. Érdekes és gyanús körülmények ezek is, mint ugye a mi második Lajosunk Cselepatakba történő belefulladása. Máig nem tisztázott, de ez a hivatalos verzió.
Most elmegyünk megint egy kis zeneszünetre, és milyen zenét fogunk hallani?
Ja, a lengyel himnuszt, igen, meghallgatjuk, ami a Dombrowski mazurkából alakult ki. Hallottuk a lengyel himnuszt. Mi katonai hagyományőrzők nagyon szeretjük a lengyel himnuszt, mert csak 40 másodperces, tehát egy nehéz 8-10 kilós puskát csak 40 másodpercig kell megtartani az embernek a levegőben maga előtt, vagy éppenséggel a tisztnek a kardot, vagy a nehéz hadi sejem brokát, hadilobogót kitartani. Ellenben a magyar himnusz, azt tudjuk, hogy 2-3 perces is lehet, vagy esetleg igen, még hosszabb.
Igen.
A lengyel himnusznak ez a népszerű változata, ez a 40 másodperces, ezt játsszák mindenhol. Kivétel, amikor magyarországi ünnepségen véletlenül a stúdiós a másik lengyel himnuszt, a valóban a Dombrowski indulót rakja be, aminek az első taktus az megegyezik a lengyel himnusszal, és utána jön egy 5-6 perces változat, ami ugye, mivel hogy egy mazurka, egy körtán, egy tánc tulajdonképpen, na most, ha ezt rakják be, akkor végünk van. A legrosszabbra készül fel mindenki, kezdenek szép nyugodtan mély levegőt venni, kifújni,
igen,
és,
igen,
és valahogy az erőt koncentrálni abba a végtagba, amelyikben éppen a fegyver tartja, mert az viszont nagyon hosszú.
Kis kitérő után. Mi lett a sorsa a lengyel légiósoknak a következő években? Európában volt egy brumon restauráció, megalakult a Szent Szövetség, a Lengyelország fő ellenségeiből, Poroszországból, Oroszországból és Ausztriából. Hogy alakult Lengyelország katonai története ezután?
Azt hinni az ember, hogy iszonyatos megtorlás volt, és nem. Érdekes módon a Szent Szövetség államai részéről elmaradt a szigorú megtorlás, sőt a francia varsói hercegség mintájára az oroszok létrehozták a saját lengyel bábállamukat, a 127 ezer négyzetkilométeres lengyel királyságot. Tehát már nem varsói hercegség, hanem lengyel királyság volt a neve. Ez már bizonyos név etimológiai fejlődést feltételez, ugye, mert már legalább az ország neve szerepelt a névben. Első Sándor cár megtartotta a lengyel alkotmányt, szentesítette újból, mint hogyha ő is kegyeit keresni a lengyeleknek, mint ahogy Napóleon is kereste, de nem esküdött fel az alkotmányra. Tehát a varsói látogatásakor aláírta az alkotmányt, mehetett tovább a 1791-es alkotmány, de későbbiekben azért mindent megtettek azért, hogy ezt az alkotmányt csorbítsák, minél többet megvonjanak belőle, hiszen ez egy veszélyes precedens jelentett a cári Oroszországnak, hiszen gondoljunk bele, hogy milyen állapotok uralkodtak a szibériai területeken, vagy a közép-orosz területeken, tehát még kőkemény feudalizmus volt. Nagyon zokon vették a lengyelek, amikor az 1820-as években visszaállították például a bodbüntetést. Sőt, tovább megyek, a nemesekért is megbotozhatták, ez is egy törvény volt, ami a lengyelek ember emlékezete óta nem volt ilyen, legalábbis a középkor óta, hogy nemes embert meg lehessen botozni valamiért. Mindezek ellenére Oroszország lengyel területein, vagy még mindig kedvezőbb volt az élet, az életfeltétel, mint az orosz területeken. Ennek ellenére a lengyelek nem adták fel a függetlenségi törekvéseiket. Érdekes módon a lengyelek mindig felkelésekben gondolkodtak, természetesen alkotmányos módon is szerettek volna elérni sikereket, vagy akár a függetlenséget, de ezt náluk élből lesöpörték a megszállók. Ugye más volt azért a politikai háttér, mint nálunk Magyarországon, hogy azért rendszeresen ülésezett az országgyűlés, akkor...
Helyek közel rendszeresen.
Helyek közel, de amikor ülésezett, akkor 2-3 évig ugye Pozsonyban tartózkodtak. Náluk azért nem, tehát ők csak felkelésekben gondolkodhattak, mint ahogy 1830-31-ben is, amikor a franciaországi forradalom hatására, hiszen ugye ne felejtsük el, 1830-ban megint volt egy francia forradalom, a cári Lengyelországban is felerősödtek a függetlenségi törekvések. Az úgynevezett novemberi felkelést egy hadnagy, Piotr Viszocki robbantotta ki, ő a varsói gyalogsági tiszthelyettes képzőiskolának volt a kiképzője, nem tévesztjük össze József Viszockival, ugye a mi hagyományőrző légiónknak a névadójával.
Rokonok voltak egyébként, vagy csak névrokonok?
Nem, eléggé gyakori név a Viszocki, tehát egy telefonkönyvet felültünk Varsóban vagy Krakóban, elég sok Viszocki van. Ez november 29-én a kadétok megostromolták az elnöki palotát, a Belvedert, ez a Belveder még ma is létezik, nagyon szép épület, ahol Konstantin nagyherceg lakott, ő volt helytartója Lengyelországnak, első Sándor cárnak. A nagyhercegnek ugyan sikerült elmenekülnie, de a nép és a katonaság megostromolták és elfoglalták utána az arzenált, a fegyvertárt, és hát már boldog-boldogtalant felfegyvereztek.
Ez elég fontos tétel egyébként.
Csatlakozott néptömegeket. Igen. Varsó újra lengyel kézen volt, ebből alakult ki aztán az a szabadságharc, amelynek végén az orosz csapatok túlereje 1831. október 5-én a 20 000 fős lengyel főerő porosz területre hátrálása után egész Lengyelországot megszállta, mármint a rájuk eső cári részt. Érdekesség, hogy a 3 lengyel hadtest volt, egyik sem tette le a fegyvert az oroszok előtt, mindegyik kihátrált az országból, vagy Galíciába, vagy a porosz területekre.
Mondjuk magyar területre voltak?
Nem, mert ugye Galícia osztrák kézen volt, tehát a cári, most azt nézzük, ugye a cári által megszállt lengyel területekről hátrált Galíciákba, tehát ha Krakkóba ment, ugye az is Galícia központja volt, ott már osztrák területen volt, úgymond biztonságban.
Voltak-e mondjuk a felkelés kirobbanásakor megszálló orosz csapatok?
Helyőrség volt. Azért is tudott elmenekülni egyébként Konstantin nagyherceg, mert Belveder környékét orosz helyőrség védte. Nem sikerült a mindent elsöprő ostrom, tehát visszaverték a kadétokat, megmaradt orosz kézen a Belveder, és utána, mikor nagyherceget kimenekítették, akkor letették a a fegyvert, szabad elmenetel fejében letették a fegyvert az oroszok, és akkor így úgymond békés módon került a Belvedere a kezükbe, és utána vonultak ugye az arzenálhoz.
Megemlíthetnék még néhány híres lengyel úriembert, katonaembert, akik ebben a felkelésben, vagy mondjuk a napóleoni háborúk alatt is már harci tapasztalatokat szereztek.
Igen, de inkább azokat említsük majd meg, akik nekünk is ismerősünk, a magyar és lengyel történelmi összekapcsolódása folytán. Az 1830-31-es szabadságharc szereplői közül nagyon sokakkal találkozunk majd a mi 48-49-es szabadságharcunkban. Ahogy említettem, ugye a mi névadunk, József Viszocki, akkoriban ő még csak röppentyűs hadnagy volt az 1830-31-es szabadságharc alatt.
Ez a röppentyű, ez mit jelent?
A röppentyű franciául Congreve rakéta, ugye a franciák fejlesztették ezt ki, ez a rakéta technika őse volt. Képzeljünk el egy háromlábú állványt, olyat, amit a földmérők is használnak, amin az a
teodolit állvány. Teodolit.
És erre a háromlábú állványra van felerősítve egy kis rakéta, egy vetőcsőből áll, tehát egy hengert, egy mondjuk egy olyan 8-10 cm átmérőjű hengert, aminek az egyik végében egy nagy bumszli, egy gömb van, ez maga a rakéta, maga a gránát, egy gránátot erősítettek bele. A cső tele van gyúeleggyel, ami az akkori technikai megoldás, puskapor, kénsav, salétromsav, meg éghető ilyen zsírok, meg mit tudom, mindenfélevel meg volt tömve. Ennek volt egy gyújtószála. A végén ebből a csőből pedig kiállt egy jó másfél méter hosszú pálca, ami maga a vezérsíkja volt a rakétának. Na most amikor begyújtották ezt a rakétát, akkor ez az egész elhagyta ezt a háromlábú állványt egy ilyen kis sindarabon, és az egész elkezdett repülni, és ami ki volt számítva, különböző töltetek voltak, hogy 800 lépésre, 1300 lépésre robbanjon fel addigra. Na, az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ez a röppentyű az akkori viszonyok között nagy kárt nem okozott a gyalogság körében. Ugye akkoriban vonalharcászak volt, meg tömegharcászat is, de...
Meg nagy sortüzek. Meg nagy szuronyrohamok.
Lovassági rohamok. A lovaknak idegen volt. A lovak megijedtek tőle. Na most azért persze, amikor szétrobbant egy ilyen gránát, abból apró vasdarabok, spricceltek
szanaszét. Ilyesmi.
Igen, kárt okozott, de nem volt annyira mérvadó, mint egy három vagy hat fontos löveg, a 12-24-ről ne is beszéljünk. Ugye azt kell tudni, hogy tehát egy fontos lövegbe fél kilós ágyugolyó ment így a mi mértékegységünk szerint. Tehát egy 6 fontos lövegbe majdnem 3 kilós ágyugolyó röpült ki. Egyébként ez a 6 fontos löveg volt a magyar hadseregnek a legfőbb tüzérségi eszköze. Ugye Gábor Áron is ezeket öntötte Erdélyben, és hát ugye a nagyváradi fegyvergyárban is leginkább 6 fontosok kerültek. Ez nagyon jól volt mozgatható, ezt ló után lehetett kötni, gyalog tüzérek is könnyen tudtak vele helyet változtatni, hogyha tolni kellett, akár sárban, hóban az ágyút. Ugye egy nehezebb ágyúhoz már előfogatolásra volt szükség. Na, térjünk vissza akkor
a személyekhez.
Beszéltünk ugye a József Viszocki uramról, aki röppentyűs hadnagyként fejezte be a 1830-31-es szabadságharcot, és úgy emigrált Párizsba. Beszélhetünk Jezsi Búharin ezredesről, aki az 1830-31-es szabadságharc leverésekor Magyarországra jött, jobban mondva Ausztria területére, és itt élt 32-től egészen 1849-ig, annak ellenére, hogy az osztrákok a 30-31-es menekültekre, akik ugye a birodalom területére jöttek, körözést adtak ki, elfogató parancsot. Érdekes módon a magyar királyság területén lévők közül senkit nem tudtak elfogni. Egy osztrák belügyminiszteri leíratban az akkori belügyminiszter
Metternich
még panaszkodott is, nem tudom, hogy kinek, lehet, hogy pont a császárnak, hogy a magyar hatóságok szabotálják a kódorgó lengyelek összefogdosását. Ugye ekkoriban született az az idea, hogy minden nemesi magyar családnak legyen egy lengyele, befogadták a lengyeleket, általában meg is tudták azt az udvarházakban, hogyha jött a pandúr, hogy, vagy akár az osztrák katonaság, hogy elfogja az ott tartózkodó lengyelt, elbújtatták őket, és így nem sikerült.
Ez érdekes, mert Metternichnek eléggé jól szervezett kém és besugó hálózata működött. Igen. Európában az akkori legjobb.
Kik voltak még az akkori szereplők? Ugye a 30-31-ben Ponyinszky, aki például a 48-49-ben ulánus ezredet hozott létre, Dembinszky, aki ugye kétszer is fővezér lett a magyar szabadságharc idején, Bem tábornok. A másik oldalon többek között találkozunk Paszkevics herceggel, ugye, aki már a 30-31-es szabadságharcot is leverte, vagy éppenséggel, a mi részünkről, Kossuth Lajossal, aki fiatal ügyvédként és politikusként pont a lengyelek ügyében mondta el nagy beszédét Zemplén megye közgyűlésében, és ugye hát a küldöttek pedig az országgyűlésen keresztül vállaljanak szolidaritást a lengyelekkel, valamiféle akár pénzbeli, akár önkéntesi segítséget küldjünk a lengyelek megsegítésére. És még egy valaki, Perczel Mór, még 1843-44. Országgyűlésen is protestált azért, hogy a lengyeleket segítsük meg, és hogy miért nem segítettük 30-31-ben jobban, amikor
szükség lett volna rá. Magyar katonák harcoltak el 30-as, 31-es felkelésen?
Nem tudok róla. Biztosan, magyarok is mindenhol harcoltak, mint ahogy a 63-as felkelés alatt is voltak a januári felkelés idején, de légió szinten, nagy tömegben biztosan nem.
Még annyi kérdésem van, hogy ennek a lengyel szabadságharcnak milyen közéleti következményei voltak Magyarországon nézve? Már csak azért, mert a történelemben ez az időszak a reformkor nagy országgyűléseinek az időszaka.
A szabadságharc kitörésekor nagyon megijedtek tőle a magyar nemesség, különösképpen akik a reformmozgalmat elindították, hiszen veszélyeztetve látták a magyar reformok kivitelezhetőségét, ugyanis ha nagyobb katonai beavatkozás történik, nem csak a cár, hanem esetleg az osztrák részéről is, akkor viszont elfojtják a magyar törekvéseket is, és így aztán, ahogy kiteljesedett a szabadságharc, és eszkalálódott is a lengyel területekre, akkor már látták ők is, hogy szükség van a lengyelek segítségére, de ez nem veszélyezteti a magyarországi reform mozgalom továbbvitelét, hogy Lengyelországban forrongotta a vidék.
Ausztria részt vett felkelés leverésében?
Nem,
Ausztria
nem vett részt a felkelés leverésében, csak az oroszok. Érdekes momentum, ugye, a Petőfi által is megénekelt osztrolenkai hős Bem tábornok tevékenysége, aki már akkor tapasztalt katonatiszt volt, hiszen ő nagyon fiatalon, 16-17 évesen állt be kadétnak.
Tüzér volt, ha jól tudom.
Tüzérnek. Már részt vett a napoleoni hadjáratban, szintén még nagyon fiatalon, és még mindig nagyon fiatalon Gdańsk hősi védelméért megkapta a francia becsületrendet. Ott a helyszínen tüntették ki, Gdańsk tüzérségi védelmét szervezte ő meg. Itt Osztrolenkánál volt egy nagyon nagy hős tette neki, amikor már minden elveszettnek nézett ki, és el is veszett, már vonult vissza a lengyel hadsereg, akkor ő az ütegével előre nyargalt a visszavonulók elé, a legelső vonalba, és folyamatosan lőtte az oroszokat, addig tartotta magát, amíg rendezetten vissza nem tudott vonulni már lőtávolon kívülre a lengyel hadsereg, és csak ezután hagyta el a csatateret, és úgy, hogy végül is megmentette az ágyúit, megmentette a legénységét nagyon kevés véráldozattal. Ez volt az ő nagy osztrolenkai hőstett.
Hát nagyon szépen köszönöm az interjúba való részvételt. A beszélgetést a jövő héten folytatjuk, amikor is a 48-as, 49-es forradalom és szabadságharc magyar és lengyel katonai kapcsolataival foglalkozunk. A jövő heti viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Marsz 9. pułku ułanów małopolskich.
www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.